Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, Nádasdy Fanni népdalénekes az életünk dolgaiban a vendég, akit köszöntök, szia!
Szia, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
És mondhatom, hogy itt a hangulatot már megalapoztuk Liber Endrével, meg ti is, ahogy itt kint összetalálkoztatok, tehát hogy a népdalhoz, a népzenéhez igen sok köze volt az előző órának, és veled fogjuk ezt most folytatni másik szemszögből, hiszen népdal énekesi oldalról, ráadásul egy fiatal, mondhatom ezt, egy fiatal női zenekar tagja vagy, ahol ti hárman népdalokat énekeltek a kapella stílusban, mondhatom így?
Így, igen, pontosan. És igen, remélem, hogy mondhatjuk még egy darabig, hogy fiatal zenekar vagyunk. Az együttes az különben 2015-ben alakult, szóval ahhoz képest már azért lassan elég jó kort ér, és...
Na, kezdjük egy kicsit azzal, hogy neked az érdeklődésed, tehát induljunk ki belőled, és aztán, hogy hogyan jó. Találtatok egymásra, és mi is ez a formáció, miben a sikere?
Hát nálam ez ilyen kisgyerekkori dolog volt, ahogy ez sok esetben igen. lenni szokott, szóval nem vagyok annyira különleges ebben, hogy hamar megmutatkozott az, hogy nagyon érdekel a zene, és hogy szívesen énekel. Szívesen veszek, vagy nagyon leköt. Van egy ikertestvérem például, és ami emiatt így elég jól mérhető volt, hogy mit jelent az, hogyha valakit itt tényleg nagyon foglalkoztat a zene, a koncert, a különböző élmények, és milyen az, hogyha valakit sokkal kevésbé. Úgyhogy gyerekkorból indul, anyukám nagyon nagy figyelmet fordított arra, hogy akkor ezt ki is bontakoztassuk, hogyha ez engem ennyire érdekel, és akkor a klasszikus utat jártam először végig, szolfés, zongora, zenetanulás, kórus, kórusversenyek, és akkor ezzel párhuzamosan néptáncolni kezdtem, ami pedig egy életre megalapozta az elköteleződésemet a műfaj iránt, mert ez tényleg egy olyan dolog, hogy egyszerűen annyira be tudja rántani az embert, pláne így gyerekkorban, és onnantól egy életformává válik. És valahogy, amikor így a pályaválasztást fontolgattam, akkor így a, nem tudom, emberi jogi aktivista és humanitárius segítő között így felmerült, hogy de amúgy lényegében nem a világon a legjobban a népzene és az éneklés érdekel? És akkor rájöttem, hogy de!
De bizony. Egyébként, hogy ez a néptáncnak, hogy milyen ereje van, az Endrével is beszélgettünk erről, hiszen neki is meghatározó volt, sőt az ő korában ez abszolút egy ilyen kötelező kvázi testnevelési plusz volt.
Igen, igen.
Mondhatjuk így idézőjelben, de egyébként az a gondolatom, vagy a tapasztalatom, hogy most is a kicsiknél, tehát az óvodákban ott van a néptánc nagyon sok esetben, tehát a gyerekek találkoznak vele, és általában szeretik is, és aztán nyilván ez egy kérdés, hogy ez tovább viszik-e ezt a vonalat, vagy nem. De ez egy nagyon jó hír, hogy ez most is ott van, és most is megadja az alapokat.
Igen, igen, abszolút, és nagyon jó gyerektánc együttesek vannak, gyerekcsoportok, és amellett, hogy például nálunk is kötelező volt még a néptánc, így a testnevelés mellett. Nekem mondjuk az volt a nagy szerencsém, hogy az iskolánkban működött az akkori Bartók néptánc együttes utánpótlás csoportja, úgyhogy csak délután át kellett sétálni a tornaterembe, és ugyanúgy zajlott tovább a nap, csak egy plusz néptáncolással. De hogy igen, ez tényleg ma is így van, és pont most egy ilyen hosszú zsűrizős szakaszon vagyok én is túl, népdaléneklési versenyek zajlanak ilyenkor február-március környékén, és tényleg nagyon jó azt látni, hogy igazából nagyon sok minden csak a pedagóguson múlik, a gyerekekkel gyakorlatilag mindent meg lehet csinálni, és mindent meg lehet szeretetni. Szóval, hogy ők lelkesek bármiért kicsi korban.
Általában. Mi az, amit ez ad, vagy adott neked? Tudom, hogy ez egy nagyon... Tehát egy olyan kérdés, amire nagyon tág a válaszok lehetősége. De valami mégiscsak történt, ami miatt te egyszer csak leültél magaddal, és azt mondtad, hogy hát nem eszelted a világon a legjobban. Tehát mi az, amit benned ez felszabadít, ami miatt azt érzed, hogy neked ez az életed?
A népzenei közeg az egyrészt ad egy nagyon jó kis közösséget. Uh-huh. Én ezt biztos, hogy szerettem, meg ezt már hoztam a gyerekkori néptáncból, a táborokból, hogy az embernek...
Ez az egy nyelvet beszélünk?
Igen, meg uh-huh. hogy lesz az embernek egy ilyen plusz gyökere azon kívül, hogy van jobb esetben egy megtartó családi közege, lesz egy ilyen plusz kötődése, ami meghatározza az egész életét, és a zene az pedig meg a népzene az nálam valami annyira ilyen elementáris dolog, amit nehezen is tudok megfogalmazni, hogy miért alakult ki. Tényleg ez valahonnan nagyon ilyen tudat alatt jön, hogy egyszerűen a magukhoz, a dallamokhoz, a melódiákhoz és a szövegekhez valami olyan kötődést érzek, amit kevés más zenei műfaj iránt.
Beszélgettünk itt az Endrével arról is, hogy a néptánc is és a népdal is ugye kifejez életszakaszokat, örömöket, bánatokat, de kifejezi azt is, aminek ideje van az életben. Ez az, amivel te ennyire tudsz azonosulni, tehát te megtalálod, amikor van egy aktuális szakasz, és az ahhoz kapcsolódó, vagy az azt kifejező, az azt gyógyító, az annak az örömét kifejező dalokban. Te tényleg megéled azt, hogy ezt a szakaszodat könnyíti, segíti, pluszt ad bele?
Igen, abszolút reflektálnak a szövegek a mindennapjainkra, és a szövegi tartalmak. Attól függetlenül is, hogy azért ez egy másik kor nyelvezete, uh-huh, egy másik igen. kor gondolkodásmódja, ideológiája és szabályrendszere, amit ezek a szövegek hordoznak. Azért nagyon könnyedén rávetíthető a mai történésekre, hiszen hogyha ez nem így lenne, akkor valószínűleg nem tudnánk hozzá kapcsolódni, mert egyszerűen
hát
nem...
Bizonyos szempontból azért az élet szakaszai azok valahol, tehát lehet, hogy a felszínen vannak benne változások, de hát összességében...
Abszolút, hát ezek teljesen univerzális igen. dolgok, szóval, hogy az embert nagyjából mindig ugyanazok a dolgok mozgatják, a szerelem, az öröm, a bánat, az életnek a különböző fordulópontjai, tehát ezek mindig ugyanazok.
Igen, meg hát az az igazság, hogy tehát ezek az életkorok sem változnak.
Így van, igen.
Az lehet, hogy kitolódik egy-egy életszakasz, de attól még megtörténik mindenkivel. A fiatalkora, a középkora, a változókora,
így
az öregkora,
van.
Mármint
igen, és az érzelmek azok pedig minden emberben univerzálisak. Tehát, hogy emiatt így könnyű hozzá kapcsolódni, viszont azt nem gondolom feltétlenül, hogy a mai világban teljesen egyértelmű egy 21. században élő fiatal számára a népzenével való kapcsolat, a népdalszövegekkel való kapcsolat, igen. hogyha ezt nem ismeri, nem hozza korábbról. Ezért tartom fontosnak amúgy a korai nevelésben a népzene és a néphagyományok megismertetését, meg hogy egyáltalán találkozzanak vele a gyerekek, mert tényleg a hagyományoknak, a saját hagyományainknak, a saját kultúránk megismerésének van egy ilyen nagyon jó megtartó ereje a továbbiakban, hogy az ember tudja azért, hogy hova tartozik, és ez tud fontos lenni, pláne akkor, amikor annyira impulzív világban élünk, jó néha van egy kis origó.
Vissza lehet nyúlni hozzá?
Igen, szerintem abszolút ad egy ilyen biztos pontot a koordináta rendszerében az embernek.
Abban biztos vagyok, hogy a közösséget, azt nagyon jó közösséget tud ez létrehozni, és az is nagyon fontos lehet, hogy ez az együtt gondolkodás, ez a közös szenvedély, ez összeköti az embereket, sőt, én zenészek esetében bármilyen stílusról legyen szó, vagy bármilyen műfajról, azt szoktam tapasztalni, hogy ha nem is teljesen mindegy az emberi viszony, de hogy annyira egy nyelv a zene, hogy amikor a zenéről, vagy egy közös jó produkcióról van szó, akkor mindegy, tehát mindenki arra koncentrál, és mindenki abba teszi a legjavát, hogy az jó legyen, kvázi a másik teljesítménye is jó legyen attól, hogy én jó vagyok. És ez hoz valami olyan felülemelkedést helyzeteken meg dolgokon, ami nem is biztos, hogy más ezt így meg tudja adni, de persze lehet, de ez egy nagyon fontos közösségkovácsolás, meg egy érzelmi állapot.
Abszolút, és most én is ezen gondolkoztam el, ahogy mondtad, hogy vajon más meg tudja-e adni ezt az élményt, amit az ember mondjuk a színpadon él meg a zenésztársaival. Tehát, hogy azt a fajta tényleg egy célért való küzdést.
Meg valami produkcióért, amit együtt hoztok létre.
Így van.
Ti vagytok.
Igen, meg hogy mindenki azon dolgozik, hogy emelje is a másikat abban az a párhuzamosan, hogy saját maga is megpróbálja a legjobbat nyújtani. És nyilván azért vannak helyzetek, meg vannak olyan pillanatok, amikor nem olyan könnyű, vagy nem megy olyan jól, vagy nem olyan könnyű éppen ott állni a színpadon, és kifelé közvetíteni. És akár technikailag, akár mit tudom én, tényleg valaki nincs annyira jó hangi állapotban, vagy tényleg csak egy ilyen náthás szezon, vagy akár érzelmileg van benne valami teljesen másik történetben, hogy nagyon-nagyon sokat tudnak számítani ezek az egymásra pillantások is, amikor így ránézel a másikra, és így látod, hogy tényleg ez az egész azért van, hogy együtt valamit létrehozzunk, és ez egy olyan minőségben tudjon megtörténni, ami mindannyiunk számára felemelő.
Csak egy pillanatra még visszatérve a korai megismertetésre, hogyha valakinek nem, tehát ez nem lesz olyan, hogy meghatározza az egész életét, de mégis ott volt a korai időszakban. Te miért tartod fontosnak, hogy miért találkozon ezzel mindenképp egy kisgyerek? Tehát mi az, amit ez adhat akkor is, hogyha ez nem a hivatás lesz?
Egyrészt ez az anyanyelvünkön keresztül megnyilvánuló zenei kultúra, ami amellett, hogy rengeteg készséget és képességet fejleszt, tehát akár nyelvileg, kognitív szinten, ritmusérzék, hallás, amellett tényleg az embernek hirtelen lesz egy köze a saját kultúrájához, ami generációk óta velünk van, és ezt nem lehet elvenni onnantól kezdve.
Világos. Na, ha most megint ugrunk egy nagyot.
Jó.
Hogy találkoztál te a többiekkel, akikkel hárman vagytok ugye ebben a formációban? És kérlek, hogy mutasd be őket is nyugodtan.
Igen, a Dalinda a Cappella trióról van szó. Pár Julcsi és Tímár Sára az énekestársaim ebben a projektben. És mi együtt jártunk a Zeneakadémiára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene, népi ének szakára. És hát onnan ismerjük egymást részben pedig a táncház mozga. Igen, meg hát akkor még kevésbé a szakmából, inkább a táncház mozgalom különböző szintereiről, tehát akár az éjszakai életből, akár a koncertekről, akár erdélyi tábor, néptánctáborokból, tehát hogy volt már egy alapvető nexusunk, de az biztos, hogy a mi kapcsolatunk is ott mélyült el igazán, amikor elkezdtünk együtt dolgozni.
És az, hogy a cappella stílusban énekeltek, nyilván ezt is azért magyarázzuk el, hogyha véletlenül valaki még nem találkozott vele, ez lehet, hogy én vagyok ebben tájékozatlan, de azért ez bizonyos szempontból új a népdal tekintetében.
Az a cappella az nem, hiszen a magyar népdal az...
Világos, de így, mint formáció, mint egy együttes, aki te persze azt értem, hogy a népdal az általában önmagában megáll.
Igen. De általában ez egy szólista műfaj, vagy vannak népdalénekes csoportok is.
Igen.
Viszont ami nálunk egy ilyen kis csavar, és ez nevezhető tulajdonképpen újdonságnak, hogy több szólamban átdolgozva énekeljük ezeket a dalokat.
Hiszen ugye az akapellánk az a lényeg, hogy nincs hangszer.
Így van.
És hogyha titeket hallgat valaki, mert hogy ezt is tegnap este, mint mondtam, a cimbalomra is rátettem magam, meg a Dalindára is. De ha titeket hallgat valaki, akkor képzeli azt, hogy hangszer van, egy pillanatra. Képzeli azt, hogy hangszer van mögötte, és elkezd gondolkodni, hogy mi. És aztán utána rájön, hogy nem, a hangszer a hangotok, csak ahogy megvan ez szerkesztve, ki van találva a több szólam, tehát miközben hallod az éneket, a szöveget, közben háttérben a többiek lehet, hogy adják a hangszeres kíséretet a hangjukkal.
Így van, ez pontosan.
Erre gondolok, hogy ez egyedi.
Igen. Igen, hiszen a magyar népzene, illetve a magyar népdalok egyszólamúak többségében. Van egy-két olyan vidék, vagy egy-két olyan megnyilvánulási forma, amely bizonyos külső hatásokra, akár szomszéd népi kapcsolatok hatására, akár valami különböző, vagy módszer hatására a többszólamú éneklés megjelent bizonyos területeken, például az erdélyi Szászcsábáson, ahol az egyházi gyakorlatból jött át ez a többszólamú éneklés, és ők átvezették ezt egyházi tanító segítségével, vagy közbenjárásával a népdalokra is. Tehát, hogy ott megszólalnak sokszor, több szólam van a népdalok, illetve akár a felvidéken szoktuk említeni például Magyar Bődöt, ami szintén hordozza a több szólamú éneklés jegyeit. De ezek külső hatások, a magyar népzene organikusan önmagától egy szólamú. És az, hogy mi hogy nyúlunk hozzá, az pedig egy kicsit talán egyrészt modernebb formába helyezi a népdalokat, talán könnyebben tud hozzá az is kapcsolódni, akinek nincs sok fogalma a magyar népzenéről. Van egy verziója, bizonyos értelemben a verziója is, hogy ez ugyanaz, mint a magyar nóta, vagy ugyanaz, mint a mulatós zene, amit most nem szeretnék itt szintekről beszélni, hogy melyik a magasabb, vagy melyik az alacsonyabb, az teljesen lényegtelen, nincs is ilyen, mindenki azt hallgat, amit szeret, de hogy nem mindenki számára ismert, és azáltal, hogy mégis egy kicsit ilyen izgalmas formába helyezzük ezt. Lehet, hogy olyannak is megtetszik, akinek amúgy a magyar népzene nem nem tükrözi az ízlés világát még.
Hát sőt, mondok neked mást. Tehát amikor elkezded hallgatni, akkor nem feltétlenül jut eszedbe az első pillanattól, hogy te népzenét hallasz.
Igen.
Tehát nem ez. Igen. Hanem utána aztán persze, de legelőször a hangzás miatt. És ez egy, tehát onnantól, hogy mondjam, szerintem a hangzás szerintem meghozza az érdeklődést.
Aha, igen.
És utána ez meghozhatja a tartalom iránti érdeklődést is.
Igen.
Körülbelül így tudnám ezt.
Igen, igen. Meg hát ez cél különben szerintem a részünkről, tehát hogy az érdeklődést felkelteni, és hogy esetleg utána a továbbiakban is, vagy utána menni egy kicsit, hogy ez is a magyar népzene, akkor mi is, hogy is hangzik így igazán a magyar népzene, hogyha mondjuk nem a Dalindát hallgatja az ember, hanem egy kicsit utána megy a dolgoknak, és lehet, hogy egy olyan világ tárul fel előtte, amit eddig nem is ismert, és ugyanolyan értékesnek fogja tudni tartani.
Szóval híd kívántok lenni.
Igen, egy kicsit igen. Igen.
Tehát a cél ez is.
Abszolút.
Egyébként bejöhet. Szerintem abszolút bejöhet. A hallgatók, külső fül hallgatóként ezt tudom így mondani. Hogy, akkor nézzük meg. Vagy, ha nem is visz át még teljesen a népdalnak a szikármezejére, de azt lehet mondani, hogy akkor megnézem, hogy ti miről énekeltek még. És az mit jelent? Mert ugye itt ebbe is benne vannak a női szakaszok mindenképp.
Igen.
Mármint a női élet szakaszai.
Igen, és hát Tehát, hogy egyrészt mindjárt most nem akarom elfelejteni, de hogy tehát egyrészt igen, van egy ilyen része is, hogy lehet, hogy valaki nem fogja ettől közelebb érezni magához a népzenét, viszont nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy nem hallgattok amúgy népzenét, meg semmi közöm ehhez, de amit ti csináltok, az valahogy azt nagyon szeretem. És hogy ezzel már is adtunk egy kapcsolódást.
Így van.
És lehet, hogy ez ennyi elég és jó is. És bizony, amit mondtál, hogy a női élet szakaszairól is éneklünk, hát igen, tehát így nem nagyon tudunk másról énekelni, hiszen talán azért ebben vagyunk így a leginkább önmagunk, meg ebben tudunk a leginkább a belső tartalmainkhoz nyúlni, és hát a magyar népzene és a magyar népdalok szövegvilága az abszolút alkalmas erre, hiszen bőven van repertoár, ami a női sorsot, a női megélést dolgozza fel. De hát igazából nyilván vannak specifikusan női területek, de azért szerintem általánosságban véve általános emberi érzelmekről beszélünk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Nádasdy Fanni népdalénekessel, a Dalinda Trio egyik tagjával. Maradjatok ti is!